Isten igéjét, a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvasom, az első 23 verset. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam. Íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta. Áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a manapok múltán, így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel pedig atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagypapunk van az Isten háza felett, járuljunk ezért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, ebben a szakaszban az Úr Jézus Krisztusnak az áldozatát állítottad elénk, és az abból fakadó ajándékot. És megvalljuk, hogy sokszor oly keveset értünk, és oly keveset élünk ebből. Mégis ezen a mai vasárnapon úgy jövünk te eléd, és azért könyörgünk, hogy úgy jöhessünk te eléd, mint akik többet akarnak belőled, mint akik jobban akarnak téged ismerni, mint akik tényleg arra vágyunk, hogy téged halljunk, téged értsünk, téged szeressünk, téged dicsőítsünk, téged állítsunk az életünk középpontjába. Mert megvalljuk neked, hogy oly sokszor csak a saját dolgaink nőnek hatalmasra bennünk, akár az énünk, az egónk, a bajaink, a nyomorúságaink, a sikereink, a büszkeségeink, a hiúságaink, a szomorúságunk, a keserűségünk, a panaszunk oly hatalmasra tud nőni, hogy az egész lényünk már csak ez. És amikor idejövünk, akkor is hozzád a te házadba, akkor is csak az van bennünk, hogy szóljon ez rólunk. Bocsásd meg, hogy ennyire énközpontúak vagyunk, és add, hogy a mai napon hadd tudjunk téged látni. Hadd tudjunk téged szeretni. és ha téged látunk, és téged szeretünk, és magunkról elfeledkezünk, akkor különleges módon hadd találjuk meg önmagunkat, benned elrejtve, benned megváltva, benned gyógyítva, benned vigasztalást nyerve. Jöjj, Szentlélek, Úristen, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Márk evangéliumának a sorozatában nem a végéhez értünk, de a legfontosabb részéhez, a csúcspontjához az evangéliumnak, a 15. fejezetből a 33. verstől a 39. versig olvasom Isten igéjét. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak, nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt, lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kinehelte lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. Olyan milyen lehetett? Fényes nappal sötétség. De nem néhány percre állt be a sötétség, mint napfogyatkozáskor, hanem 3 órán keresztül éjsötét borította be a földet. Megmagyarázhatatlan jelenség, közben Jézus haldoklik a kereszten. Vajon mit éltek át az emberek, akik ott voltak? Féltek, borzongtak? Megijedtek, menekültek? Teljes sötétség volt kívül fizikai értelemben, és közben teljes sötétség volt lelki értelemben Jézus körül, Jézusban. Így kiált fel, én Istenem, miért hagytál el engem? Azaz semmit nem lát Jézus, semmit nem él meg az Atya szeretetéből, az Atya vezetéséből, Isten közelségéből, azaz világosságából. Sűrű, áthatolhatatlan sötétség ül meg Jézus Krisztus kereszthalálának a történetén. Vajon mit hordoz? Mi a jelentősége? Mit takar? Mi a sötétség titka? Jézus halálának a leírása az egész Márk evangéliumának a csúcspontja. Itt a legnagyobb a világosság. Itt ragyog fel, itt lesz világossága mindaz, amiért Márk belefogott abba, hogy megírja, amit eddig olvastunk, sőt, mindaz, amiért Jézus eljött. Mert a félelmetes, áthatolhatatlan sötétség isteni világosságot és ragyogást rejt. És aki előtt lelepleződik a sötétség titka, abban felragyog az Isten világossága. Úgy, mint a római századosra, aki kimondja a felfoghatatlant, bizony ez az ember Isten fia volt. Lássuk hát először, hogy mi a sötétség értelme és jelentése. Másodszor tekintsünk bele, hogy a Jézust körülvevő sötétségnek milyen gazdag következménye van. Harmadszor pedig vizsgáljuk meg, hogy hogyan ragyoghat ránk az a világosság, amit a sötétség rejt. A sötétség értelme, jelentése, ami számunkra egy, valaki számára hihető, van, aki számára talán kevésbé hihető, de egy természeti jelenség, amiről beszámol az evangélium, hogy elsötétedett a világ, az a korabeli zsidó ember számára sokkal több, mint egy természeti jelenség. Ők jól ismerik azt az eseményt és azokat a prófétai kijelentéseket, amelyek alapján a nappali sötétség mindig Isten ítéletének a jele. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból a 9. csapás, az utolsót, a kivonulás éjszakáját megelőző utolsó csapás az volt, hogy elsötétült az ég. Isten ítélete volt Egyiptom felett, a sötétség. 100 évekkel később Ézsaiás próféta így szól Babilon ellen, az Úr nevében.
Jön már az Úr napja, kegyetlenül, féktelen, izzó haraggal, pusztává teszi a földet, kipusztítja róla a vétkeseket. Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a felkelő nap, nem fénylik a hold világossága. Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Sötétség és Isten ítélete, és Ámos próféta így ír arról a napról, amikor Isten majd megítéli azokat, akik elnyomják kiméretlenül Izraelnek a szegényeit és a gyengéit. Azt mondja róluk, azon a napon így szól az én Uram az Úr, naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. Az ítélet súlya, a sötétség mindig irányvesztést, elerőtlenedést és végül széthullást okoz, mert világos, aki teljes sötétségben van, az támolyog, az bolyong, az tapogatódzik. Sőt, aki teljes sötétségben van, az egy idő után elveszíti a realitás érzékét, az időérzéket, nem véletlenül a sötét zárka a büntetésnek egy kegyetlen formája. Egy fizikai kép beszél ezekben a bibliai helyekben egy lelki valóságról, hogy aki elveszíti Isten világosságát, amikor Isten azt mondja, hogy semmit nem adok az én világosságomból tovább az embernek, az teljes sötétségbe zuhan. És amikor azt olvassuk, hogy 3 órán keresztül sötétség borítja be a földet, Jeruzsálemet, Júdeát, Izraelt, akkor a zsidó ember számára ez teljesen világos. Isten ítélete érkezett el. De milyen ítélet zajlik? Kire haragszik Isten? Ha Ézsaiás szavait akarjuk használni, milyen vétkeseket büntet itt Isten? Kinek az ítélete történik? Kiket pusztít ki a földről? És erre a választ csak kétszeresen adhatjuk meg. Egyrészt az ég elsötétedése, és mintaz, ami ezzel együtt jár, az a nép, egy nagyobb közösség, akár az emberiség ítéletét jelzik. Kozmikus jelek mindig arról beszélnek, hogy Isten megrendíti a fennállót, megítéli a régit, és valami újat kezd, amikor Isten egy embert megítél. Van ilyen számos példa, hogy egy embert megbüntet, akkor soha nem sötétedik el a nap. Amikor a nap elsötétedik, az arról beszél, hogy Isten egy egész népet, egy egész közösséget, vagy az egész emberiséget ítéli meg. Amikor elsötétedik az ég Jézus keresztje körül, akkor az egész emberiség ítélete zajlik. És ugyanakkor, kinek az ítélete zajlik? Egyetlen egy ember. Márk nem írja, de tudjuk a történelem kedvéért. Még kettő ott van mellette. De egyetlen egy ember szenved, egy ember pusztul el, egy ember múlik ki a világból. Csak egy. A fizikai sötétség Isten ítéletét jelzi a világ felett. És mindeközben egy valakire mondhatjuk csak, hogy Isten ítélete alatt van. Jézus. Jézus Krisztus. És hogy mi ez az ítélet, és mi ennek a sötétsége, abban Jézus kiáltása által tekinthetünk vele mélyebben. Ez van kívül, ez a fizikai. Mi van belül? Én Istenem, miért hagytál el engem? Az Isten nélküliségnek ez a belső sötétsége, a külső elsötétedés párhuzama. Jézus a 22. Zsoltár szavaival én Istenemnek szólítja az atyát. És ez emlékeztet a szövetséges kapcsolatra Isten és az ön népe között, amikor Isten azt mondja, hogy ti az én népem vagytok, én pedig a ti istenetek vagyok. Én a ti istenetek vagyok, így szólíthattok meg, hogy én Istenem. Ez szövetség, ez kapcsolat, ez ígéret, és Jézus így szólítja meg az atyát, én Istenem. De aki azt ígérte, hogy az én Istenem lesz, az most Jézus számára nincs sehol. Jézus kiáltásában benne van az elhagyottság fájdalma és iszonyata. Próbáljátok egy kicsit beleérezni ebbe. Próbáljuk idehozni a hasonló érzelmeinket és fájdalmainkat. Van, amikor azért érezzük magunkat elhagyottnak, mert valaki, egy ember, valaki, akit szerettünk, magunkra hagyott, akár mert elragadta a halál, akár mert hűtlen lett, és a hűtlensége elszakította tőlünk. Az is lehet, hogy már látjuk, a saját hibánkból eredő konfliktus miatt maradtunk magunkra. Igen, elüldöztük. Valljuk be, elüldöztük őt. Magunkat sajnáljuk, őt szidjuk, de valljuk be, elüldöztük. Nem bírta már mellettünk vagy velünk. Ugyanakkor van, hogy hogy az elhagyatottság érzése, ami átjár, az nem abból fakad, hogy konkrétan valaki elment, akár így, akár úgy, hanem van, amikor néha csak úgy rátelepszik az emberre. Van, amikor csak úgy ránk száll a magány, az egyedüllét, az elhagyatottság. Azt is tudjuk, hogy minél közelebb volt hozzánk valaki, annál erősebben sújt, ha elhagy bennünket. Szinte elképzelhetetlen a fájdalom, a veszteség, ha valaki, akit a legjobban szeretünk, egyszer csak azt mondja, vége, kilépek az életedből, nem akarlak látni többet, nincs közöm hozzád. De nem azért mondtam most mindezt el, hogy mostantól a saját önsajnálatunkba burkolódva üljünk itt, hanem hogyha valamit most sikerült felidézni abból, hogy mit jelent elhagyatottnak lenni, akkor most próbálj egy pillanatra túllépni magadon, amúgy is csak ez lesz a gyógyulás útja, és ez az evangélium útja. És ránézni egy pillanatra arra Jézusra, aki így kiállt fel, én Istenem, miért hagytál el engem? Elhagyták a tanítványai, a barátai. Kitaszította a népe. De maga Isten, az Atya elhagyta. A legfájdalmasabb Jézus számára annak az eltávozása, akivel a legmélyebb szeretet kapcsolatban volt, és nem tudunk beleérezni, nem tudjuk, hogy milyen lehetett neki. Mit jelenthetett Jézus tapasztalatában az Atyával való folyamatos kapcsolat és közösség, de mindig erről beszél, mindig ebből cselekszik, mindig ebből él. Ebben élte meg Jézus az igazi szeretetet, az Atya szeretetét az egész életében. Ebben élte meg, hogy biztonságban van, hogy az Atya szeretete elrejti őt. Ebben a szeretetben élt, ebben élte meg, hogy engedelmes volt, és mindvégig megteszi azt, amit az Atya mond neki. Ebben élte meg, ebben a szeretet kapcsolatban, hogy mi az életének a célja, mi a küldetése. Ebben a szeretet kapcsolatban tudta Jézus, hogy ő kicsoda. A fiú vagyok, az Atyám gyermeke. És amikor ez megszűnik, mert a sötétség ettől elválasztja mindettől, amikor beborítja a sötétség, akkor nem tudja, hogy szereti-e bárki. Akkor nem tudja, hogy mire van az élete, hogy mi a küldetése, hogy kicsoda ő. Ezt jelenti a sötétség, ami elválasztja az Atyától. Tovább kell menni ezen a ponton a sötétség megértésében, a sötétség titka megsejtésében, mert ezen a ponton fenyeget a legnagyobb eltévedés vagy céltévesztés. Ha valaki elkezdi megsejteni, hogy mind ment keresztül Jézus az ítéletben, a sötétségben, akkor ezen a ponton vagy elindul a világosság felé, amikor a sötétség titka egyszer csak felderül, vagy beleragadhatsz egy végzetes sötétségbe. Mi ez? A végzetes másféle sötétség az a, nevezzük így, az a romantikus borzongás. Az, hogy feltámadnak azok az érzéseid és indulataid, hogy sajnálkozol Jézus felett. Hogy felindulsz afelett, ami Jézussal történt. Ennél rosszabb nem is történhet velünk. Miért? Mert ha te meghatódsz Jézuson, akit az Atyától elválaszt a sötétség, ha a te szívedben a Jézus iránti szánalom érzései támadnak fel, és közben lehet, hogy titokban még örülünk is ennek, és büszkék vagyunk rá, hogy micsoda vallásos indulataink támadtak végre. Hogy megérintett ez végre. Ha megmaradunk ott, ha ide jutunk bele, hogy micsoda érzéseim vannak, mert Jézus szenvedett, akkor a lényeget veszítetted el. Mert akkor éppen azt nem hallod, nem érted és nem látod, amit az Atya nekünk válaszol, amikor Jézus kiállt. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Helyezd magad a háromszögbe. Itt van Jézus a kereszten, aki kiállt. Ott vagy te mellette. És ott az Atya, aki elhagyta Jézust, aki nemet mondott rá, aki teljes sötétség borítja az Atya és Jézus kapcsolatát. Jézus felkiált. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Az Atya neki nem válaszol. De ha te itt állsz, neked válaszol. Miért? Érted? Miért hagytam el? Helyetted hagytam el. Miért van rajta az egész emberiség elleni ítéletem, bűn ellen való ítéletem? Helyetted, érted, miattad? Miattad haragszom? Helyetted ítélem el?
hogy érted legyen mindaz, ami ő testében, lelkében, teljes sötétség idején elhordoz. Érted a különbséget? Az egyikben nagy indulatot támad, szegény Jézus, megható vallásos indulat. A másikban felismered. Én küldtem a keresztre. Én miattam szenved. Én nekem kéne ott lenni. Én nekem kéne meghalni. Halni. És ez nem vallási indulat, hanem igazi mély bűnbánat, ahova vezet. Ez a sötétség értelme és jelentése. Nézzük másodszor. Mi fakad ebből? Mi fakadhat ebből? Milyen gazdag következménye van a sötétségnek? Hogyan ragyog fel a világosság abban, hogy az Atya őt ítéli el, őt hagyja el, ő rámon nemet? Miattunk értünk. Ebben a történetben azon kívül, hogy teljes sötétség borul a földre, van egy másik olyan jel, amit szintén Isten tesz, és csak Isten tehet, ami ugyanúgy természetfeletti jel. Ezt pedig úgy olvassuk, hogy amikor Jézus kilehelte a lelkét, a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Na ez az isteni tett, ez a jel mondja el, hogy mi az eredménye, a következménye, az áldása annak, hogy Jézus elhordozta az ítélet sötétségét. A templom kárpítja egy vastag, mondjuk így függöny, választotta el a templom legszentebb részét, a szentek szentjét, a mondjuk most így az azt megelőző a külső résztől. A szentek szentje, amit elzárt a templomnak a kárpitja mindenki elől. A szentek szentje volt az a hely, ahol ott volt a szövetség ládája. A tetején kifaragva a kérubok, az angyalok. És Isten ígérete szerint és az Ószövetség hitvallása szerint Isten ezen a helyen jelent meg. A dicsőségét itt jelentette ki az ő népének, itt lakozott az ő népe körül, miközben persze Isten azt mondja, hogy semmi földi emberkéz által készített templomba be nem zárható, meg automatikusan nincs ott, de mégis azt mondja, hogy közöttetek fogok lakni, és ott fogom magam kijelenteni a szentek szentjében, a szövetség látott tetején, ott lakik az Isten dicsősége. De Istennek ebbe a közvetlen jelenlétébe, ezért van ott a kárpit, a fal, mondjuk így. Ebbe a közvetlen jelenlétében nem mehetett be senki. Kivéve egyetlen ember, a főpap. Egy évben, egyetlen napon a bűnért való nagy áldozat vagy engesztelés napján. És amikor bement, hogy bemutassa a legszentebb helyre, a ragyogásba, a dicsőségbe, bement, hogy bemutassa az áldozatot, akkor mindig kérdés volt, ameddig Isten népe komolyan tudta, hogy mit jelent, hogy Isten szent. Addig mindig kérdés volt, hogy ki jön-e valaki az Isten jelenlétéből élve. Ki lehet-e jönni az Isten közvetlen jelenlétéből élve? Mert Isten szentsége, dicsősége, világossága és ragyogása nem játék, hogy a zsidókhoz írt levél írja, a mi Istenünk emésztő tűz. A legszentebb helyet választja tehát el a vastag, súlyos kárpit a templom többi részétől. Mindig arra emlékeztet, hogy nincs szabad út Isten elé, nincs közvetlen út Isten jelenlétébe. Mindig emlékeztetett arra, hogy a bűnök elválasztanak tőle. Az egész áldozati rendszer a templomban ezt szemléltette és ezt hirdette. És nézzetek meg. Mikor Jézus kileheli a lelkét a legnagyobb sötétség idején, amikor az ítélet teljesen lesújt az ártatlan Jézusra, abban a pillanatban, fogalmazzunk így, Isten széttépi a kárpitot. Leleplezi magát. Megmutatja magát. Félreteszi az akadályt. Nem félti már szentségét, dicsőségét. Igen, eddig sem önmagáért féltette, nem önmagáért volt féltékeny, hanem miattunk, mert tudta, hogy ember nem állhat meg előtte. De mi történt itt? Mi történt a sötétségben, a fizikaiban, meg a lelkiben, amit Jézus átélt? Hogy szétszakad a kárpit. Igen, valami végleg megváltozik, valami végleg lelepleződik. A ragyogó szentség. A szerető Isten a fiát áldozza, miért? Hogy a szívét, a lényét megnyissa.
Az isteni dicsőség, az isteni jelenlét felnyílt számunkra, mindenki számára. Innentől az isteni dicsőség nyitott, az isteni dicsőség, az isteni jelenlét vár. És minden ember, aki Jézusban jön, szabad belépni Isten jelenlétébe. Micsoda lehetőség, micsoda meghívás, micsoda ajándék. Nincs már templom, nincs már áldozat, nincs közvetítő, nincs papság. Tehát figyeljetek, reformátusoknál, ez nem templom, ez nem pap, ez nem áldozat, amikor úrvacsorázunk. Mert szabad bejárásunk van minden egyes embernek Isten jelenlétébe, közelségébe, Jézus Krisztus által. És ez a következmény. És ez azt jelenti, azt a bizonyosságot jelenti, hogy nincs olyan helyzet, amikor azt mondhatna bárki közülünk, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Nincs ilyen. Lehetnek roskasztó körülményeink, igen. Lehetnek érthetetlen, elhordozhatatlannak tűnő fájdalmaink, vannak, persze. Megélhetjük, átélhetjük teljes valójában, hogy magunkra maradtuk, mert átéljük, igen. A lelkünk súghatja bizonyos helyzetekben, hogy még Isten is elhagyott, igen. Érezhetjük, és érezzük is alkalmanként. De az evangélium az, hogy Isten azt mondja, nem így van, az érzéseid becsapnak. Szabad érezni, mert ezt érezzük, igen. De nem így van, mert ő soha, soha nem hagy már el. Az egyik legalapvetőbb leckéje a keresztény embernek, hogy megtanulja, hogy az evangélium igazsága nagyobb, mint a pillanatnyi lelki állapota. Bárcsak egyszer és mindenkorra szívünkbe zárnánk ezt. Hirdetjük a lelki gondozást, és várunk szeretettel mindenkit, megerősítem. De tudjátok, a lelki gondozás csak egyik oldala visszatérően az, hogy nem érzem már úgy, nem érzem Istent, elhagyott Isten, sötétség van, nem szól az ige, és így tovább. És azt az egy leckét, ami az egyik legalapvetőbb lecke a keresztény életben, nem tudjuk megtanulni, hogy az evangélium igazsága, hogy szabad az út Istenhez, mindig nagyobb, mint a pillanatnyi lelki állapotunk. Akármilyen súlyos is legyen az. Az evangélium igazsága az, hogy neked érted megnyílt isteni szeretet és ragyogás. Mindig valóságosabb. Mint az, hogy a lelkedben éppen napfény ragyog, homák dereng, vagy éppen sötétség uralkodik. Mert néha így van, néha úgy van. Hiszen az evangélium az, hogy miért és hogyan hagyna el és fordulna el tőlünk az, aki annyira szeret, akinek annyira fontos a velünk lét, hogy a saját fiát áldozza ezért. Miért gondolná egyszer csak, aki odaadta az ő fiát, érted, miért gondolná egyszer csak azt, mert valamit elkövettél, mert hihetetlen sötétségbe süllyedtél, vétkeztél, vagy nyomorúságba kerültél, vagy szenvedtél, vagy elbántak veled. Miért mondaná ezen a ponton azt, hogy hát igen, a fiamat odaadtam, érted, de hát tulajdonképpen most már ezt visszavonom. Márpedig amikor azt mondjuk, hogy vége, akkor ezt mondjuk lényegében, akkor már nem érvényes, ahogy ő elkötelezte magát irántunk. Ahogy nemrégben a közelmúltban megfogalmazta valaki, az evangélium azt, hogy van egy olyan otthonod, megnyílt az út. Van egy olyan otthonod, ahol mindig várnak. Van egy olyan kitárt ajtó, amely mindig nyitva van számodra. Van valaki, aki mindig és mindennél jobban vár, és jobban szeret, és ez nem más, mint a világ teremtője, a mindenható Úr, aki irántunk való irgalommal, szeretettel megnyitotta magát előttünk. Ő maga nyitotta meg magát előttünk. És nem mondd azt, hogy nem tudsz menni, ne az érzéseid legyenek, nem érzed, persze, hogy nem érzed, a sötétségben nem érzed, de ő akkor is ott van. A különbség, hogy egyedül Jézusnak, ő tényleg nem volt ott. Épp azért, hogy nekünk mindig ott legyen. A borzalmas sötétség volt az ára, hogy nekünk mindig elérhető legyen szerető világossága. Hogyan ragyoghat fel, hát ez ránk? Hogyan ragyoghat fel ránk a világosság, amit a sötétség rejt? Márk evangélista meglepő választ ad erre a kérdésre, amikor elbeszéli a Jézust kivégző katonák századosának a reakcióját. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: bizony ez az ember Isten fia volt. Ez az ember Isten fia volt. Ez a mondat, ez a teljes világosság látása. Az Isten világosságában való fürdőzés bizonyítéka. Mert az egész evangélium, amit Márk írt, erre a pontra mutatott. Minden ide irányult. Minden, amiről az elmúlt hónapokban szó volt, minden itt fut össze, és itt nyeri el az értelmét, amikor valaki megvallja. A názáreti Jézus, a kereszten kivégzett, a sötétség által elborított Isten fia. Miért mondom ezt? Mert Márk evangéliumában ez a római százados az első ember, aki megfogalmazza, hogy kicsoda valójában Jézus. Márk azért írja az evangéliumot, hogy elmondja, hogy ez a Jézus Isten fia. Első fejezet, első vers. Jézus Krisztus Isten fiának, evangéliumának a kezdete. Ő elmondja, hogy ki. Utána egyedül az Atya az, aki kimondja, amikor Jézus megkeresztelkedik, ő az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Utána a démonok mondják ki, hogy kicsoda Jézus, mert felismerik a természet feletti hatalmak, hogy ő az Isten fia. Utána senki nem mondja ki, tanítványok, annyit kimondanak, hogy ő a Krisztus, de ez nem ugyanaz. Vakság, értetlenség, sokat beszéltünk erről. És végén a római százados az első ember, aki kimondja azt, amit az Atya. Aki kimondja azt, amit a démonok meg az ördögök tudnak. És ami a hitvallás szíve, a ragyogás, a fény. Ez a Jézus, az Isten fia. A legvalószínűtlenebb ember mondja ki, a legvalószínűtlenebb helyen. Nem a tanítványok, nem egy zsidó ember, nem a népe. Egy katona, egy pogány ember, akit Jeruzsálemben rendeltek szolgálatra, akit megbíztak a kivégzés végrehajtásával, ami nem volt különösebben nagy ügy számára, sokat levezényelt már, pár emberben már megforgatta a lándzsáját meg a kését. És amikor végignézi ez az ember, aki sokat gyilkolt, aki sok ember halálát végignézte, amikor végignézi Jézus agóniáját, és látja, hogy hogyan hal meg Jézus, meglátja Isten fiát. Egy olyan ember, aki brutális, kemény, a vér látványához szokott, mit láthatott? Megrendítette, hogy elsötétült az ég? Biztos. Biztos. Másokat is. Megérzett valamit Jézus kiáltásából? Igen, biztos. De ez sem magyarázat. És már nem mondja el, nem tudunk többet. Egy utolsó nagy kiáltás. Nem tudjuk itt, hogy mi volt. Jézus kineheri a lelkét. És a százados szívében felragyog a világosság. Miért? Mert így nem halnak meg emberek. És ő tudja, hogy halnak meg az emberek. Van valami különleges, van valami megfoghatatlan, van valami, ami ebben vonz. És nem tudjuk, hogy mi. De két következtetést befejezésül levonhatunk. A legvalószínűtlenebb ember a legvalószínűtlenebb helyen. Egy. Nincs olyan ember, aki túlzottan távol lenne Jézustól ahhoz, hogy felismerje benne az Isten fiát. Sőt, ennek alapján azt kell mondanunk, hogy nagyobb veszélyben van az, aki közel van, az nem ismeri fel. Aki távol van, arra egyszer csak rászakad a világosság. Nincs olyan ember, gyilkos, börtöntöltelék, akármi, aki ne ismerhetné fel. Ebben az evangéliumban az első ember egy ilyen ember. A második. Ha valaki fel akarja ismerni Jézusban az Isten fiát, akkor bele kell tekintenie Jézus szenvedésébe, halálába és a sötétségbe. Nem lehet kihagyni. Az ítélet sötétségébe kell beletekinteni, ami Jézuson van, és ami a miénk, hogy felismerjük a saját elveszett voltunkat. És felismerhessük, ahogy felragyog számunkra a fény. És ezért Jézus sötétségéhez odahozhatod, és hozd oda a saját sötétségedet. A saját sötétségedet legyen ez ma valamilyen óriási nagy kudarc, valamilyen bűn, valamivel beszennyezted magad,
valamilyen miatt szégyelled magad. Legyen ez valami óriási nagy fájdalom, roskasztó teher, elhagyatottság, legyen ez csak egy általános hangulat, magára maradottság. Legyen ez a rettegés a jövőtől, bármilyen is sötétség, hozd oda Jézus sötétségébe a kereszten, és engedd, hogy ott felragyogjon az evangélium világossága, Krisztus világossága, hogy ő soha nem hagy el, hogy ő szabad utat nyitott neked, hogy mindig van meneted, lehetőséged, szabad utad az Atyához. És akik már százszor, ezerszer, tízezerszer hallottuk ezt, tudjuk jól. Az a ragyogás, meg az a világosság, ami ebben a sötétségben van elrejtve, azt nem mehetettük ki. Újra és újra ide kell jönnünk. Újra és újra ránk ragyoghat az evangélium. Újra és újra elboríthatja a szívünket Isten szeretete, világossága és kegyelme. Mert egyedül őrá van szükségünk. Legyen hát számunkra a sötétség titka, világosságá minden helyzetben, amikor úgy tűnik, hogy a sötétség győz, de valójában a világosság győzött. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, szembesültünk ezen a reggelen avval a hatalmas tettel, amit értünk tettél. Nem csak isteni voltodat adtad át, hogy emberré legyél, és egy egészen más valóságba belépjél, hanem szinte önmagaddal meghasonlottál, ahogy fiadban magadra maradtál. Urunk, szeretnénk most leborulni előtted, és szeretnénk mi is átadni magunkat neked. Szeretnénk betekinteni ebbe a csodába, és szeretnénk elfogadni mindazt, amit te adtál nekünk ebben a csodában. Urunk, elé tesszük az életünket, minden kétségünket, kérdésünket, örömünket és bánatunkat, és minden felfuvalkodottságunkat, önteltségünket, mindazt az ismeretet és tudást, amivel azt hiszük, hogy már látunk és ismerünk téged. És szeretnénk, hogy ma reggel áraszt ki ránk a te kegyelmed, hogy újra elfogadjuk a te jelenléted, a te szabadításod örömét, és könyörgünk azért, hogy küld a te lelkedet, hogy nyissa meg a szemünket, hogy észrevegyünk, hogy bárhol vagyunk, bármilyen körülmények közt, bármilyen lelki állapotban, te ott vagy. És nincs olyan pillanata az életünknek, amikor magunkra hagysz. Könyörgünk most azért, hogy írd ezt a mi szívünkbe, írd ezt a mi értelmünkbe, és mikor kétségeink vannak, juttasd eszünkbe, és szólj újra és újra a te igéd által, hogy velünk vagy minden nap, a világ végezetéig. Mert egyedül Jézus Krisztus volt az, akit elhagytál. De nekünk magadat, a te lelkedben ígérted, és a te jelenlétedet, állandó jelenlétedet ígérted. Vésd ezt a mi szívünkbe. És adj nekünk új imádságot, új dicséretet, új hálaadást, csak el új bűnbánatot. És add, hogy a te fiattól tanult imádságot ha tudjuk megújult szívvel mondani. Így mondjuk most együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.